Itvallu. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gazdag László mérnök fizikussal Majláth Luca beszélget. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a Mária Rádió stúdiójában, és azért vagyunk most itt, hogy az ön hitének az útját végigjárjuk lépésről lépésre. Itt van mellettem egy gyönyörű könyv, majd erről is fogunk beszélgetni, de akkor át is adom a szót, hogy mutassa be magát egy pár szóval, és kezdjük el ezt az utazást.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Dél-budai egyszemgyerekként születtem egy polgári családban. Érdekes módon édesapámnak és édesanyámnak is, ők is egyszemgyerekek, nem voltak testvéreik, aztán később persze szélesebb a család, és meghatározta a gyermekkoromat, hogy a nagyszüleinkkel éltünk együtt egy házban, de külön lakásban, és az elején a hit útját azt a nagymama terelgette a kornak és a szokásnak megfelelően. Hát ekkor még nagyon érdekes ilyen általánosító megfigyeléseket tettem gyermekkorban, amikor úgy méricskéltem magamban a hívőket és a nem hívőket, milyen emberek, hogy mint, majd ahogy haladtam én is tovább. Felnőtt korban elsősorban a utazásaim élménye határozta meg az alapvetéseket. Valahogy mindig az első utam az adott város székesegyházába, templomába vezetett. Nem is tudtam különösebben megmagyarázni ezt az okot, de ez olyan természetes volt, hogy tényleg mindig ezzel kezdődött. És már felnőtt fejjel a jó sorsom elvitt Jeruzsálembe és a szent helyekre, ráadásul kétszer is gyors egymás utánban, 1989-ben és 91-ben. Na most ez olyan hatást gyakorolt rám, ahogy a szent helyeket végigjárhattam, és különösen a Via Dolorosa érintett meg annyira, hogy ez egy ilyen örök nyomot hagyott bennem. Ennek akkor még talán nem tulajdonítottam különös jelentőséget, de ahogy ez visszatérően megjelent bennem, ezt nagyon érdekesnek és fontosnak találtam. Jó néhány évvel később francia és amerikai egyetemekre jártam ilyen menedzserképző két éves kurzusra, és a francia ág az Rouen városában volt. Ez egy gyönyörű város, arról híres, hogy kb. Egy 500 méteres körön belül három fantasztikus katedrálisa is van. És az egyiknek a kórusában énekelt egy ottani osztálytársunk, aki felvetette, hogy az egyik hétvégén látogassunk el a közeli Szent Vandrii kolostorba egy ilyen békés hétvégére. És akkor ez olyan 95-öt írunk. Akkor tájt ez itthon egy ilyen ismeretlen csodabogár tevékenységnek számított, és magyarázta, hogy hát ide gazdasági vezetők, politikusok ugyanúgy eljárnak kikapcsolni, elmélkedni döntéshozatalok előtt, és egy érdekes tapasztalás lesz mindnyájunk számára, egyedül leszünk szabadon, ha gondoljuk, részt veszünk az Isten tiszteleteken, és egy kellemes hétvégének ígérkezett. Nos, ez volt a másik olyan mélyreható alkalom, amikor a nyelvet nem ismertük jól. A kurzusok ugye angolul folytak, franciául minimális tudással rendelkeztem, és hát ugye a kolostorban minden étkezéskor a felolvasások franciául mentek, de ahogy fogadtak minket teljesen ismeretleneket, külföldieket, nem is kérdezték, hogy mi célból, mi áradban vagyunk. Az a másfél szűk kétnapos hétvége, hát fantasztikusan telt. Ennek a kórustornak is van egy fantasztikus kórusa, és ugye ez hétvégére szombat vasárnapra esett, és vasárnap délelőtt részt vettünk a Szent Miséjükön, ahol ez a kórus is énekelt. A zenéhez egyébként van egy különös kötődésem. Édesanyám révén zenei általános iskolába jártam, fuvoláztam, tehát a zene az mindig valahogy nagyon közel állt hozzám. És hát innen hoztam is két, akkor már voltak CD-k, tipikus ilyen mezdű dimans, ez a vasárnapi mise. És ezt nagyon szerettem később is otthon, vasárnap délőttőként feltenni, felidézve azt a hangulatot. Na most, azaz a egyedül lét, az egy olyan befelé fordulásra késztette az embert, minden különösebb iránymutatás nélkül, ami nagy hasznára vált a világi elmének úgy általában. Azóta egyszer sikerült visszatérnem ide az emlékek színhelyére, szóval ez egy csuda dolog volt. Megint jó néhány évvel később a ikonszerűen tisztelt és szeretett magyar tanáromtól kaptam egy könyvet, Isten és a tudomány címmel. Hát ha valami nekem való volt, akkor az ez, mert mérnök fizikusként ugye próbáltam megérteni mind a két oldalt, mind a két megközelítést, és hát különösen a határterületek, ezek roppant érdekeltek, hogy hát hogy is van ez. És ez a könyv egy beszélgetés, egy vatikáni hittudós és két francia fizikus tudós között. De egy rendkívül értelmes, nyitott beszélgetés volt, különösen ügyelve, hogy megértsék egymás véleményét, ki honnan jött, hogy is van ez. Egyébként itt jön az, hogy nem csak ennek a ikonszerűen tisztelt és szeretett magyar tanáromnak a szerepe vált nagyon fontossá az életem során, hanem néhány olyan személy, aki akarva akaratlanul a hit kérdéseiben utat mutatott példájával és ilyen ajánlásaikkal, hogy milyen könyvet nyomnak az ember kezébe. Később az utazások továbbra is nagyon mély hatást gyakoroltak rám, de ez igaz a hatalmas gótikus katedrálisoktól a kis eldugott kápolnákon át, tehát valahol mindig kerestem ezt a jelenlétet itthon és külföldön, ismert és kevésbé ismert helyeken. Ennek mindig volt egy felfedezés élménye. És ott kezdtem rájönni arra, hogy ez egy végtelenül személyes, belső dolog. Noha, ma is, de hát főleg a korábbi időkben, a templom az egyfajta közösségi térként, gyülekező helyként is funkcionált, ahol, ha máshol nem, itt feltétlenül találkoztak a helyiek, ismerősök, de mégis valahogy a magányos útkeresés lett az, ami igazából hasznos és előremutató volt. Nagyon érdekes volt megfigyelni, megtapasztalni egészen távoli világok és kultúrák istenhitét, Isten tiszteletét. Mondhatnánk, hogy a sintoizmushoz nem sok közünk van. De ezzel együtt azok a építészeti megjelenítései az ő istentiszteleti helyeiknek, az megint csak valami hihetetlen szuggesztív erőt és teret biztosítanak a látogatónak. Sajnáltam, hogy hát itt nevezhetjük ennek vagy annak a vallást, bizonyos hangsúlyai esetnek ide vagy oda, de valahol ugyanarról beszélünk, ugyanazt keressük, és ugyanazt szeretnénk megtalálni. Picit megint ugrok az időben, amikor a tíz parancsolat fontossága úgy olyan mindent elsöprő erővel jött szembe. Noha az ember gyerekkorában először ugye bemagolja, aztán lassan kezdi értelmezni, hogy mi miről szól, de ezek a gyerekkori magolások nem feltétlenül járnak olyan értelmezéssel, hogy teljes tudatában legyen ugye az ember annak, hogy hát itt miről is van szó, és mi ennek a valódi üzenete. És a Kásler Miklós, amikor miniszter lett, neki volt egy ilyen mondása, hogy a legjobb gyógymód, hogyha a tíz parancsolatot betartjuk, betegségektől véd meg, nem kerülünk konfliktusba, és a többi, és a többi. És ezt először olyan furcsának vettem, hogy hát most hogy lehetne mindent ezzel magyarázni. És szépen lassan kezdett szöget ütni a fejembe, hogy hát de hát tényleg, és ilyen egyszerű lenne az egész, hogyha ezeket a nem túl bonyolult egyszerű alapvetéseket egy életen át konzekvensen be tudja tartani az ember, netán a környezete is, ők is segítik ebben, akkor abból valami csendes, békés, jó dolog válhat, és valóban konfliktusmentesebb, békésebb, nyugodtabb lehet az életünk. Szóval ez most anélkül, hogy egyesével értelmezném a tíz, hát mondhatjuk akár tanításnak is, ennek a felismerése is azt gondolom, hogy egy kis idő és tapasztalat kell hozzá, mire úgy eljut hozzánk ennek a valódi tartalma. Később, és most már egy olyan, most már 2010-es években járunk, viszonylag békésen figyeltem a politikai történéseket, de amikor egyre erőteljesebb volt, hát nehéz másként fogalmazni, mint egyfajta keresztény üldözés, és most nem szeretnék a migrációra különösebben hivatkozni, de valahogy deformálódni kezdtek ezek az alapértékek. És ez valahogy azt a motivációt keltette bennem, hogy fel kell hívjuk a figyelmet a saját történelmi keresztény értékeinkre, a gyökereinkre, mert valahol onnan jövünk, és hajlamosak vagyunk eltévedni. Na most egy véletlen találkozás vezetett egy olyan apropóhoz, minimális családi indítatás volt ebben, amikor gyerekkorom gyakran látogatott színhelye más megvilágításba került, ez egy kedves kis bakonyaljai kápolna, a csádapusztai kápolna, amiről sokat hallottam gyerekkoromban, nagymamám a szomszéd faluba való, és valahogy úgy hozta a sors, hogy sosem jártam benne. Tehát mindig csak kívülről látta az ember, de hát nem is volt olyan szép állapotban, ugye el tudjuk képzelni, hogy egy kis falvak közötti elhagyott kápolna az 50-60-as, 70-es években milyen sorsra ítéltetett. Míg nem, 2000 nyarán egy halotti torna, egy nagy családi összejövetel során rokonok idejtették, hogy hát alazi nem is volt a kápolnában soha. Szeretnél megnézni? Persze, persze. És valami olyan csoda tárult elém, és hitetlenkedve fogadtam, hogy hát erről egy kis füzetecske, vagy valami képes lap, semmilyen írásos anyag nincs. És úgy gondoltam, először ilyen tájakkorok múzeumok kis füzetecskébe gondolkodtam, majd ahogy elkezdtem vele foglalkozni komolyabban, hát amúgy egy könyv született. És ez a ügy, ez a kápolna ügy, ez azóta is úgy gondolom, hogy olyan áldást élvez körülöttem, mindazokat illetően, akikkel ennek kapcsán találkoztam, ezeket az ügyeket, történeti dolgokat sikerült feltárni, ami egy csoda. Az már csak szinte egy kellemes járuléka, hogy ennek a kápolának a történetéhez tartoznék a másik szomszédfalu Bakony Szent Ivánnak a török idők utáni bajor betelepültjei, akik egy fantasztikus Mária szobrot hoztak magukkal. Ez az altöttingi Madonna egyik mása, és már eleve azt a betelepülési időszakot, ha magunk elé képzeljük, hogy Bajorországban is milyen lehetett az élet, hogyha egy 150-200 év pusztítás nyomán a semmibe eljöttek 600 kilométerrel arrébb új életet kezdeni, és hoztak magukkal egy Mária szobrot, mert ezt fontosnak tartották. Egyébként ez is kikutatható volt, hogy ott ilyen oszták bajor örökösségi háborúk, és bizony letaroltak falvakat, és ezt valahogy kimentették. És akkoriban a környező falvakban még nem volt templom, török idők után, és a csádapusztai kápolna volt az első, amit egy török Sándor nemes építetett a 40-50 fős pusztai lakóinak. És a bajor betelepülők itt helyezték el ezt a szobrot. Na most szintén egy nagyon szerencsés dolog, hogy ez a szobor először is épségben megmaradt, valamikor a 70-es években restaurálták rendkívül értő, pontos módon, és sok más hasonló esettől eltérően nem gicsesítették el ilyen barokkos túlzás festésekkel, hanem megőrizték eredeti szépségében. Később a kutatásaim révén próbáltam objektíve megítélni ennek a szépségét, ami egy nehéz dolog. És azt találtam, hogy gyakorlatilag az összes hasonló jellegű szobor az múzeumokban van. És ez az egyetlen, az eredetén kívül, ami úgymond a helyén egy templomi környezetben van. És az ehhez való ragaszkodás, ennek a oltalmazó, védelmező jelenléte, ez úgy látom, hogy azóta is, most már pontosan 280 esztendeje fontos a helyieknek, és fontos az odalátogatóknak. És egyáltalán a kápolnán magán is mindenki elcsodálkozik. Ez egy olyan helyen van, ahova a helyeken kívül csak az kerül oda, aki eltéved. Tehát ez egy olyan út mentén van, ami igazából egy összekötő út. És ahogy ott meglátja az ember, és megpillantja, hogy jaj, de szép, és a környező barokk nagy templomok között, kívülről ez is barokkos, de belül egy ilyen furcsa, rokokó belső tárul elénk, ami csupa kérdés, csupa kérdőjel. Egyáltalán a Szent Ágoston oltár is olyan, hogy egy üvegkoporsóban van Szent Ágoston. Picit olyan bizarnak tűnik, de mégis rendkívül elgondolkodtató, Szent Háromság kápolna egyébként, és tematikailag, hát azt kell mondjam, hogy tökéletes. Hogy most ez mennyire jött át a korabeli hívőknek, látogatóknak, az egy dolog, de azt gondolom, hogy indirekte megkerülhetetlen, és nagyon fontos ennek a üzenete.
Gazdag László mérnök fizikussal Majláth Luca beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.